Adjon Isten, jó estét, ez a Férfi Sátor műsora, Mária Rádióban Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, itt van velem Dervaris Gábor,
Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
és Szebényi Szabolcs.
Aki üdvözöl mindenkit szintén.
Ez a 15. évfolyam második adása, mondom ezt nagy büszkén, hiszen a rádió is nem olyan rég ünnepelte a 15. évfordulóját, és azért ez már alkalmas bizonyos értelemben a visszatekintésre is, meg az ősiségünk azért az megnyugtató lakhat ránk. Ezért is gondoltuk azt, hogy kicsit elgondolkoztunk ezen az egy előző adáson, ugye az első adáson, hogy talán lehetnénk bátrabbak ennél, mint sem, hogy mindig csak az éppen aktuális dolgot, bár az nagyon tetszik nekünk és közel áll a szívünkhöz, de hogy talán most léphetnénk egy kicsit nagyobbat is, merhetnénk egy nagyobbat vállalni, akár azért, mert a gondolkodás módunk megváltozik, hogy éppenséggel visszautaljak az előző adásra, aki hallotta, vagy követ minket, az tudja, hogy miről van szó. És azt találtuk ki, hogy egy ilyen, szinte egy ilyen társas utazásra szeretnénk invitálni mindenkit, aki hallgat minket, azokat elsősorban, én meg titeket itt, Gábor és Szabolcs, ahol végül is ezen a férfivá válás útján kellene, vagy mennénk végig. Ez lenne ez a virtuális társas utazás, hiszen ezt annyit emlegetik. És ezzel kapcsolatosan két idézet jutott az eszembe. Az egyik egy profán, a másik meg egy bibliai. A bibliait mondom először, jó? Vagy mondjam előbb a profánt?
Kezd a bibliaival.
Kezdem a bibliaival. Ne higgyetek a hamis prófétáknak. Ez az első, ami nekem megnyugtató lakhat, meg kell, hogy mondjam. Tehát amikor ilyen férfi problémákról, meg egyebekről özönlik, észrevettétek, hogy mennyi szinte, mintha kinyitnál egy ilyen nagyon tömött szekrényt, és a nyakadba borulnak a ruhák, meg a csetreszek, hogy ez dől mindenhonnan, hogy mennyi baj van, mennyi gond van, milyen nagy tragédiák vannak, hogy a férfi léttel, meg a férfivá válással. Ezért azt gondoltam, hogy először is ez biztos, hogy vannak helyzetek, de a hamis prófétáknak ne higgyetek. Tehát igyekezzetek kiválogatni, hogy kik a hamis próféták, azokkal nem kell foglalkozni. Tehát sokkal több ebbe a hamis próféta, mint az igazi. A másik az a profán idézet, az viszont úgy hangzik, hogy minden, amit hallunk, vélemény, nem tény. És minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság. Hát, hogy ezt kinek tulajdonítják, most nem lényeges igazándiból, mert már azon is vitatkoznak, hogy tényleg ő mondta-e, mert hogy találnak vagy nem találnak, amit mond, inkább az a lényeges, én szerintem, hogy amit mond, és ezt és én így szeretném, ennek a két idézetnek a figyelembe vételével szeretném invitálni a kedves hallgatókat, meg titeket is, hogy ezen keresztül, tehát, hogy nem gondolom, hogy majd mi a megoldó képleteket el fogjuk tudni itt mondani, és megoldunk olyan kérdéseket, amik hát nem is tudjuk, hogy igazán kérdése, vagy hogy mi a kérdés. Sokkal inkább beszélgetni szeretnénk, vagy közösen utazni, ha már ezt találtuk ki. És az első adásunknak az a témája, hogy mielőtt útra kelnénk. Ugyanis január 25-e pálforduló. Ez is egy érdekes, ez a pálforduló is egyfajta utazáshoz kapcsolódik, de most az első kérdésem hozzátok az, hogy amikor utazást terveztek, akkor az hogy történik? Mi jut eszetekbe erről, hogy mondjuk társas útra indulunk, vagy éppen zarándok útra indulunk, vagy valahová üzleti utazásra indulunk, amikor valamilyen okból utazásra indulunk, ezzel kapcsolatosan nektek eszetekbe jut valami, hogy az mi van az utazás előtt például?
Nekem nagyon hirtelen két dolog ugrik elő. Hát az egyik a térkép. Tehát én nagyon szeretem a térképet, szeretem megnézni, hogy hova indulok, és nem hagyatkozom ilyen gépi dolgokra, tehát én a GPS nagyon jó ötletnek tartom. Emiatt én minden megnézek térképen. És én szeretem megnézni, hogy ott mi van a környéken, mi az, amit tudni kell róla, mik azok a pontok, amikre oda kell figyelni, útelágazás, stb. A másik pedig az, hogy átgondolom, hogy mi az, amit vinnem kell. Tehát ez ugye attól is függ, hogy milyen fajta utazásra megy az ember. A családot viszi, egyedül megy, zarándoklatra megy esetleg, lelki gyakorlatra, vagy barátot látogat meg, tehát nem mindegy, hogy mi a célja az utazásnak, és ennek megfelelően készülök. Ez a kettő van most így elsőre.
Szabolcs?
Én azt hiszem, ebben végletes vagyok, mert vagy túl gondolom, túl aggódom, túl fantáziálom, túl magas elvárásokat támasztok, vagy éppen előre túl katasztrofizálom, hogy jaj, majd mi lesz, ha ez, mi lesz, ha az, és így agyon tervezem. Vagy a másik véglet, amikor meg már jutok arra a pontra, hogy mindegy, legyen, ahogy lesz, spontán, nem tervezve, és úgy magamat megnyitva. Tehát valahogy ezt a nyitottságot szeretném én mindenben elérni, hogy bármi lesz, de tényleg legyen az egy új élethelyzet, egy új ismerős, egy új kollega, egy utazás, ahogy mondod, egy feladat, egy munkakör, bármi, akkor ne legyenek bennem előzetesen képzetek meg elvárások. Másrészt pedig lélekben is, ilyen nyitott lélekkel jelen lenni, megnyitni magunkat új élményeknek, új ingereknek. Egy utazásnál is szeretem azt, amikor elmegyek valahova, de akár Budapesten belül, egy olyan új utcába, ami itt van nem messze, de még soha nem sétáltam benne. És úgy megnyitni magam annak, hogy ott de érdekes szép házak, kertek, virágok, hangulatok, illatok, érzések, és ezt csak úgy befogadni, csak úgy menni. És nem tervezni, nem gondolkodni, és az utca végén eldöntöm, hogy jobbra menjek-e, vagy balra. Amely jobban tett. Valahogy ez az érzés, amit én szeretnék mindig tapasztalni. Nem mindig megy, de szerintem jó dolog. Felüdíti a lelket.
Ez jó is lenne, hogyha egyébként a férfivá válás útján tényleg ebbe tudnánk így működni, hogy ilyen vidáman mennénk végig. Szóltok mi azért, most áruljunk el annyit a hallgatóknak, hát ha nem tudják, bár már szerintem mondtuk, hogy azért mi így három generáció vagyunk úgy nagyjából, úgy. Na, élethelyzetben mindenképpen, tehát én itt vagyok az idősebb generáció, vagy akkor menjünk a másik oldalról, a Szabolcs ugye a lekötetlen vegyértéket képviseli, még ugye a fiatalabb generációhoz tartozik. Gábor, te már itt egy nagyon boldog apuka vagy egy kislánynak az édesapja, aki már nagyon-nagyon szépen növöget, és nagyon aranyos. Én meg csak azért mondom, hogy büszkélkedjek itt vele, hogy én meg éppen ma vagyok 30 éve házas ember. Most akkor így a három különböző élethelyzet. Mit gondoltok erről a férfivá válás útjáról? El tudjátok ti ezt képzelni, ezt a férfivá válás fogalmat, mint valami utat? Tehát, hogy ez mennyire jó ez a hasonlat, vagy ez a megfogalmazás. Tényleg ez valami olyan? Mert egy útból nem ez jön, hogy mint hogyha azon úgy haladnál, aztán majd valahol odaérsz. Vagy. Szóval, hogy tényleg jó ez a kifejezés? Ennél fogunk maradni, csak hogy a különböző élethelyzet. Van, aki még ezt úgy mondja, az elején tart, van, aki már úgy féltávon van. Én úgy érzem, hogy én már többet tekinthetek inkább visszafele, mint előre, bár nem vagyok pessimista alkat, úgyhogy még hosszú távra tervezek, de na, mit gondoltok erről?
Szerintem pont most, ahogy az utóbbi pár mondatban fogalmaztál, hogy ki hol tart. Igen, igen. Én tekintek rá úgy, mint egy útra. Én ezt a megfutom a pályámat szoktam alkalom, vagy hogy ezt a képet használom, hogy futni a pályán. Mindannyiunknak volt fiatalkorunkban, meg hát most is vannak vágyaink, a szívünkben valamilyen gondolat, hogy hogyan szeretnék élni, nagyapák szeretnénk lenni, boldogan az unokákat terelgetni, és ugyanakkor meg minden pillanatot is élvezni kell. Tehát ez egy csodálatos utazás. Pont az előbbi Szabi mondta ezt a képet, hogy érdekes, hogy mennyire szeret az ember utazni, nem? Ebben a karanténos időszakban különösen, hát az emberek alig várják valószínűleg nagyon sokan, hogy mehessünk valahova. Tényleg már csak a szomszéd városba, olyan kényelmesen, olyan szabadon, hogy mennyire szeret az ember utazni, mert akkor, ahogy a múlt adásban, paradigmát vált egy picit. Szokták ugye mondani ezt, hogy környezetváltozásra van szükség, és az ember azt valószínűleg érzi, és nagyon szeret környezetet váltani egy kicsit, hogy egy másik kultúrát, egy másik illatot érezzen, még ha az csak a szomszéd település, akkor is, hogy itt hogyan élnek, itt hogyan rendezik be az életüket. Szóval ezt az utazást, ezt nagyon lehet szeretni. Én azt gondolom, hogy nekünk dolgunk az férfiként, hogy lássuk előre nagyjából az utat. Nekünk feladataink vannak, ez egy, hogy mondjam, lehet ilyen praktikusan is megfogalmazni, hogy célrendszerrel. A családomat el kell látni. A hajlékot biztosítani kell. Legyen tető a fejünk fölött. Tudjunk jól együtt élni. Tehát lelkileg is mindenhogyan be kell rendezni ezt a világot. És amit ketten ugye a házastársunkkal el kell végezni. És aztán, ha megjönnek a gyerekek, az csodál, nagy áldás, és megint egy nézőpontváltás. Mert megint újra tervezés. Akkor megint minden változik, egy testvér érkezik, megint minden változik. És ez egy csodálatos utazásnak gondolom.
Már nagyon előre szaladtál, én úgy érzem, de nem baj, csak
most egy nagy képet hallom. Próbáltam. Nagy képet próbáltam. Ti jöttök.
Szabi.
Lehet, hogy kicsit megint ilyen teoretikus leszek, ismertek, de valahogy én az életet úgy fogom föl, mint egy ilyen spirált, ami körkörösen halad szépen fölfelé. Mit értek ez alatt? Azt, hogy mi az utazás metaforája a mesékben is? Elmegy a legkisebb testvér, vagy legkisebb királyfi, bejár egy utat, kalandokat, és te visszatér ugyanoda, ahonnan elindult, de mégsem. Tehát visszatér, de már másképp, máshogy és más élethelyzetbe. Mint a spirálba, hogy az is ugyanoda kanyarodik vissza, de már följebb. Tehát valahol én így fogom fel az életet, hogy megyünk sok felé, csinálunk sok mindent, de közben mi magunk változunk valahogy belül. Én sem tudom pontosan, hogy hogyan. De velem is volt ilyen, hogy mit tudom én, kimentem külföldre ösztöndíjjal tanulni, és talán nem is az a tanulás volt a legfontosabb, az a tudás, amit ott magamba szedtem, hanem az a személyiségbeli változás, hogy önállónak lenni, egyedül élni, helytállni, felelősnek lenni bizonyos helyzetekben, egyáltalán magabiztosságot szerezni. Tehát azt viszont már magamon látom, hogy sokszor ugye azt érzem, hogy ugyanolyan vagyok, mint voltam 10 vagy 20 éve, de mégsem, mert bizonyos élethelyzetekre már garantáltan másképp reagálnék. Nem ijednék úgy meg, lennének eszközök, szerszámok, ha úgy tetszik. Már úgy értem, hogy cselekvési lehetőségek. Ami régen nem volt, most meg már nyugalommal kezelném, mert tudom, mit kell csinálni. Vagy másképp viszonyulok dolgokhoz, másképp látom az élet dolgait. Mi úgy gondoljuk, hogy mi utazunk valahova, és a helyszínen van a lényeg, de közben a lényeg meg szerintem pont bennünk van. Hogy azáltal mi hogy változunk meg, és mások hogy változnak meg általunk. De az egyik ilyen kedvenc mondatom, ami így mostanában jött nekem elő, hogy más sem tudsz megváltoztatni, anélkül, hogy te magad ne változnál közben. Valahogy az egész élet ilyen, hogy egymást formáljuk, változunk közben. Nekem ezt jelenti alapvetően ez az utazás, egy ilyen személyiségbeli utazás, formálódás.
Köszönöm. Ezzel, hogy azt mondom, hogy férfivá válás útja, ezzel nagyon sok kérdést tudok föltenni. Én inkább egy folyamatnak tekintem ezt, mint egy útnak, csak az olyan, hát olyan szakszónak tűnhet, hogy hát a férfivá válás folyamata, ezzel úgy van, erről a szakértők esetleg értekeznek, ezzel így nagyon nem tudnék mit kezdeni, de mégis ez az, ami szerintem közelebb áll hozzá, hogy ez valamilyen folyamat, egy olyan folyamat, mint az, hogy hozok egy egyszerű példát, talán jobban érthető, a bor, ugye az betöltik ebbe az edénybe, akkor még nem hívják feltétlen bornak, aztán egy bizonyos idő után egyszer csak bornak kezdjük már hívni. Ugye bizonyos folyamatokon keresztül megy, és aztán bornak kezdjük hívni, de még nagyon sokáig bornak hívjuk, és egyre jobb lesz. A bor az folyamatosan érik és fejlődik, és van egy pont, amikortól bornak hívják, azelőtt most a történet, és a férfivá válás útját is, én ezt szerintem ez egy olyan hasonlat, amivel értelmezhető, hogy van egy bizonyos alapanyag, ami még nem tekintendő férfinek, aztán van egyszer egy pillanat, amikortól valaminek a hatására, vagy valamiért már férfiként tekintünk rá, és aztán egyre jobban nemesedik. Minél előrébb halad az életébe, minél tovább jut ezen az utazáson, annál nemesebbé válik, mondjuk jó esetben. Maradjunk ennél, mi a jó esetekről szeretünk beszélgetni, azt hiszem, tehát rosszakról nem fogunk. Úgyhogy nekem így ez jutott az eszembe. És ezért fontos az, hogy egyáltalán mielőtt az útra kelnénk, azelőtt ilyen alap dolgokkal lehet fogalmazni. Tehát egyfelől van ez az út, aztán ez a férfivá. Mit tekintünk férfinek? Ugye akkor innentől kezdve le, hogy a bort is mi az, amit bornak tekintünk. Mert azért szőlőből sok minden lehet, csak éppen nem biztos, hogy bor lesz. Lehet, hogy ecet lesz, vagy sose lesz belőle, csak mindig must marad, mert megállítják az érésbe. Tehát hogy egy csomó minden kérdés van, hogy a akkor mi is az a férfi? Tehát, hogy ez is egy olyan kérdés, amit majd később aztán elővehetünk, de hogy a férfivá válás útján, aztán az, hogy a férfivá válás, hogy ez milyen hatások váltják ezt ki, mi az, ami beindítja, vagy mi az, amitől éppenséggel fölgyorsulnak az események. És akkor hadd kanyarodjak rá erre a két alakra, ugye egyfelől azt hirdettük, hogy hát ebbe segítségül hívjuk a Szent József alakját, ugye Szent József ő van, és nyilván így nem tudunk vele elbeszélgetni, de azért akármilyen keveset is tudunk róla, rettentő jó képzelő erővel bírunk én szerintem, és nagyon, nagyon jó dolgokat fogunk tudni majd előbányászni Szent József alakjával kapcsolatosan, meg a férfivá válás útjával kapcsolatosan, de még sokkal izgalmasabb most, nem szeretnék hűtlen lenni hozzá, de mivel éppen pálforduló napja van, hát nem véletlen írtuk ezt oda, ez a pálforduló, ez úgy látszik nekünk, ez így most kapóra jött. Nem érzitek ezt valahogy? Mert ez a pálforduló, ez a történet is, önmagában is, ez pont olyan. Egyszer csak valami történik, és már bor. Tehát, hogy megvan az anyag, de hát azt még nem hívnánk bornak. Történik valami, és akkor nevezhetjük paradigmaváltásnak, vagy pálfordulásnak, vagy bárakárminek, de egyszer csak történik. És ez egy jó hír egyébként, már önmagában nem csak az, hogy történt. Én szeretném azért mondom, hogy a hallgatók is érezzék, hogy ezek jó hírek, és ezeknek lehet örülni, mert aki éppen maga alatt van valamilyen oknál fogva, annak ez egy nagyon jó hír, hogy még azoknak is van esélyük, akik egyébként addig homlok egyenest más irányba húzták a szekeret, 180 fokos fordulattal, hihetetlen, hogy mi mindenre lehetnek képesek. Tehát, hogy nincsen elveszett ember. Ez egy óriási nagy örömhír. Azt gondolom, hogy nincs olyan szituáció, amiből ne lehetne egy határozott pálfordulással előrelépni. Aztán más kérdés, hogy ezt mi váltja ki. De nagyon jó dolgokat hoztatok fel, hogy mit viszünk a magunkkal, a bőröndünkbe, vagy éppen a hátizsákunkba. Gábor, mondtad ezt a térkép dolgot, hogy te a GPS-t követed. Na ez például Szent József, akkor visszamegyek. Ugye, ha valamit tudunk, most még nem megyünk a férfivá válás útján, de ha valamit tudunk Szent Józsefről, akkor mit tudunk? Most így hozzátok fordulok első körbe, hogy mi az, amit mindenképpen tudunk róla? Már nem az, hogy ács, hanem hogy ha már férfivá válás útja, meg ha már utazás, ugye? Itt most sugalmazom nektek, de hát nagyon nem nehéz.
Hát az út az jelentős szereppel bírta az ő életében, igen. Útra kellett kelni. Nem egyszer, nem kétszer, csak abból a néhány történetből, amit róla tudunk. Ott azért nagyon kemény próbákat kellett kiállni, valójában. Persze ez egy történet elmesélve, de azért, ha valóban mélyebbre megyünk, akkor ezek hihetetlen súlyú dolgok. Hogy fogni a családot, vagy éppen a várandós asszonyt, és elindulni vele a bizonytalanba, a teljes bizonytalanba. Na, ez már egy olyan pont, ahol azt mondhatjuk, hogy igen, aki már erre képes ilyen felelősséget vállalni, ennyi tudással, magabiztossággal elindulni, az bátorság, az óriási bátorság. Mind férfi erényeket mondtam most.
Szabolcs?
Valószínűleg egy józan ember lehet. Józanul megemésztette a dolgokat, és a maga értékrendje szerint egy általa vállalható választ tudott arra adni. Ahogyan reagál ugye Gábriel arkangyalra is, amikor megjelenik neki, ahogy ezt az egész helyzetet ilyen modern szóval mondom, menedzselte, és vállalta a felelősséget, és levezényelte ezt az egész történetet. Igen, akár a Betlehembe menetelről, akár az Egyiptomba menetelről beszélünk. Nagy teherbírású, kitartó ember lehetett. Mondjuk, hát ha igen, mondtad, hogy ács volt a foglalkozása, valószínűleg egy fizikai munkához is, pláne egy ilyen jellegű tevékenységhez is, hát egy kitartó jellem vagy karakter kell. Most ha csak ebbe belegondolt tényleg, hogy egy fával való tevékenység, ácsolás, fabrikálás, hát ahhoz türelem kell, kitartás kell, nyugalom kell, precizitás kell. Én úgy gondolom, ezek férfi erények.
Nekem ez volt a legfontosabb ezzel a Szent József alakjával kapcsolatosan most így, mielőtt készültem erre az adásra, hogy tényleg hát tudunk dolgokat, de ezt így sose fogalmaztam meg magamnak, hogy azt biztosan tudjuk, hogy legalábbis háromszor biztos, hogy elindult valahová. Egy mondatát nem tudjuk, hogy mondott volna valamit is, de hogy elindult az útra, azt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy az egyik útot azért kellett elinduljon, mert össze akarták őket, népszámlálás, ugye? Tehát nem jó kedvében indult el, hanem mert mondták, hogy oda kell menni a megfelelő helyre, tessék ott szépen megjelenni. Voltam olyan ügyes, és ugye Gábor, te mondtad, hogy a GPS-t annyira nem szereted, hanem a térkép, meg az egyéb. Én meg voltam olyan ügyes, és használtam a GPS-t, és beírtam, hogy hát akkor nézzük Názáret, Betlehem, gyalog. És földobta ez a GPS, hogy 160 kilométer úgy úszkve, és hogy 33 óra, mondja ő. Hát mondom, hát hogy volna 33 óra? Minden órás feleséggel az azért nem biztos, hogy 33 óra, meg hát közben ugye pihenni is kell, meg szükségletek is vannak, és meg nincs is GPS. Ja, meg térkép sincs, amit mondtál. Hanem, hogy mi van, csillag mondjuk esetleg, hanem éppen olyan az idő. De hogy éjjel meg nagyon hideg van, azt ugye tudjuk. Tehát, hogy volt egy csomó kihívás, és vajon logisztika, ezt ma így mondaná, hogy Józsefnek kellett logisztikai dolgokat megoldani, de ő nem akart menni, de hát muszáj volt. És akkor a következő az még brutálisabb, mert az azt mondja a következő, hogy már ne is menjél haza. Olyan, ott hagytam a gyalumat, nem baj, nem menjél. A gyalud jó helyen van, de hát gyalu nélkül, érted? Tehát, hogy mert biztos elvitte az összeírásra, nem a szekercét, meg a gyalut, meg a... Tehát, hogy mit vihetett magával? Majd lesz egy ilyen adás, hogy mit viszünk magunkkal. Megint valamilyen hatás gyakor, valami hatás gyakorolt rá, ami miatt elindult. És ugyanígy aztán hát Egyiptomból is visszajött. Tehát végül is, mikor elmúlt a veszély, újra kapott egy, és megint elindult. Tehát többször is kapott felszólítást. Egyfelől kapott a világi hatalmaktól felszólítást, és egyszer kétszer kapott, minimálisan kettőt tudunk, amikor ugye nem világi hatalomtól kapott felszólítást, hogy kelj útra. És akkor itt bejöhet a Szent Pál, mint történet, hogy az ő útja, ugye az ő útja az vajon hogy indult el. Hát ő is egy fölsőbb utasításra, úgy érzem. Tehát ő se a világi hatalmaktól kapott utasítást. Szent Józsefnél nem nagyon tudjuk, hogy voltak-e ilyen hatások, valószínűleg nem, hát hiszen csak álmot látott, mondom ezt idézőjelben, hogy csak. Pálnál megfogalmazták ezt, vagy leírták, hogy a földre esett, 3 napra megvakult, és 3 napig nem evett semmit. Addigra minden kiürül az emberből, ami benne van, az, hogy 3 napig vak vagy, nem érnek semmilyen olyan infók, igaz, ilyen vizuális terhelés sem áll elő. Földre esett. Estél már földre. Én igen, én azért tudom ezt átérezni, mert én amikor rosszul vagyok, mert betegség elkap, nekem mindig valahogy így a vérnyomásom a vándor béka alatt van valahol, és akkor általában elájulok. Most már tudom, hogy ez ezzel jár, és ismerem a jeleket, úgyhogy készülök, és hát a padlónál lejjebb nem tudsz esni, tehát oda kell feküdni. Úgyhogy így tudom. De amikor elesel, vagy leesel a földre, nem az van, hogy az a legkiszolgáltatottabb hely, ahol nem tudod, mi történik veled, azt csinálnak veled, amit akarnak. Tehát egy hihetetlen kiszolgáltatott helyzetbe vagy. Plusz ez a testi-lelki megtisztulás, és ennek a hatására ugye ő más emberré válik. Zsarnokból, aki ugye előtte üldözte, egy kiszolgáltatott helyzetbe került emberré vált, és testi-lelki megtisztuláson ment keresztül. Hova akarok kiukadni? Mielőtt útra kelnénk, ott vagyunk, ugye ennél a kérdésnél, vagy ez a mai témánk, és akkor így segített nekünk most Szent Pál és Szent József alakja, én azt gondolom, hogy ezen érdemes még elgondolkozni, hogy vajon meg tudunk ragadni ilyen helyzeteket, amik útra kényszerítenek minket egyszer, ez egy kérdés én bennem, tehát otthon is lehet ezen töprengeni, hogy vannak-e olyan emlékeim, hogy melyek voltak azok a szituációk, amikor úgymond útra kellett keljek, abba kellett hagynom valamit, és másképp kellett folytatnom, irányt kellett váltanom, vagy tényleg a passzív állapotból egy aktív állapotba kelnem, amire ezek a metaforák, igaz, ez a metafora, hogy útra kelünk. Ez az egyik ilyen kérdésem. Majd aztán jegyzeteljetek és reflektáljatok. A másik az meg az, hogy amikor József útra kelt, ugye, azok valós utak voltak. Most a Pált azt elfelejtem egy kicsit, mert az egy inkább egy lelki történet, de hogy amikor József útra kelt, akkor tudjuk, hogy nem rendelkezett azokkal az eszközökkel. Tehát nem úgy kelünk ma útra, mint akkor. Ez egyértelmű. Ma egészen mások az adottságok. Nem tudjuk, hogy abban az időben milyen volt a sztráda kiépítettség, meg mennyire voltak kijárva az utak, hány jelzőtábla volt, vagy volt-e egyáltalán, tehát hogy lehetett tájékozódni, mi segítette az utazót abba, hogy eljusson oda, hova akar. És ez azért fontos nekem, mert a kettő közötti különbség az, hogy bár mind a ketten útra kelünk, de nem ugyanazt az utat járjuk. Ez egy nagyon fontos dolog az én olvasatomba, hogy lehet példálózni az előttünk járóknak az életével, meg az élethelyzetével is, de nem ugyanazt az utat fogjuk bejárni. Tehát senkinek nem tanácsolnám azt, hogy egy már bejárt utat próbáljon meg újra bejárni. Főleg nem olyat, amit nem ő csinál, nem ő vitt végig, hanem valaki más, mert az egészen bizonyos, hogy nem fog munkodni.
Ez a miért kelek útra kérdés, ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Most így az életem egy-két szakaszára gondoltam, ahol mindenhol ilyen sugallat szerű volt gyakorlatilag. Most elsőre a feleségemmel történt találkozót jut eszembe, hogy az is ilyen misztikus pillanatok, azt kell, hogy mondjam. Nagyon emelkedett pillanatnak tűnik innen. Hát persze ott benne akkor jól elbeszélgettünk, és éreztük, hogy nagyon jó az összhang, de hát, hogy ha megnézem ennek a gyümölcsét, hogy most már 12 éve, most már 13. éve leszünk mi is házasok, de a kezdőpont bizony, hogy van benne egy sugallat, egy valami más minőség, amit tudtam, hogy előtte nem éreztem. És ez kellett ahhoz, hogy igen, hogy egy perspektívát, ha úgy tetszik, ez egy útelágazás, ahol azt mondtam, hogy ez de jó, és ez nekem kell. És hát milyen jó lett a történetnek a folytatása is. Szabi?
Én akkor kelek útra, ha oda kilöknek engem. Meg szerintem nekem meggyőződésem is egyébként, hogy az igazi nagy változások az ember életébe nem úgy történnek, hogy na én akkor most ilyenné vagy olyanná akarok válni, vagy na én akkor most ezt szeretném, vagy azt szeretném, hanem igazad van, Vivi, amikor azt mondtad, hogy mindig kell valami külső ok, valami külső élethelyzet, valami külső körülmény, ami megindítja bennünk ezt a változást. Jó, vannak kalandvágyó emberek, de azért az emberek többsége az olyan, hogy olyan jól megvan a maga kis mocsarába, ahogy mi mondani szoktuk, amiben úgy érdekél, és úgy magától nem mozdul onnan ki, a komfortzónának is nevezzük ezt, ugye. Én is emlékszem, hogy például gyerekkoromban a szüleim szerettek volna engem beiratni, meg be is irattak ilyen küzdősportra, ilyen önvédelmi sportra, a judóra, meg ilyesmire. És tudom, hogy annyira nem olyan volt a személyiségem, hogy nem működött. Tehát egy idő után abba hagytam, mert tőlem egyszerűen az távol állt. Szóval biztos, hogy az adott személyiségtől is függ, hogy ki mennyire fogékony az adott hatásra abba az életkorába, vagy abba az élethelyzetében, de szerintem kell egy külső hatás. Valahogy így látom én ezt.
Folytatni fogjuk ezt a témát a következő adásba is majd. Csak még el akartam ezt mondani, hogy ez az út azért, hogy útra keljünk, ahhoz azért az is mindenhol, mindegyiknél meg is jelent ez. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól megvan ez mutatva ebbe a bibliai történetbe Szent Józsefnél. Tehát egész pontosan leírják, hogy azt mondja, hogy mindenkinek fel kellett mennie a saját városába. Megmondta a világi hatóság, hogy hova. Egész konkrétan volt egy végpont, egy cél, hogy hova jutsz el. Amikor álmot látott a József, az angyal álomba ugye mondta, hogy menj Egyiptomba. Nem azt mondta, hogy menj innen valahova, hanem egész konkrétan az volt, hogy hova. És aztán utána meg, hogy most már haza lehet menni. Az is egy egész konkrét hely volt, ahova haza lehetett menni. Nem, azért, nem azt mondom, hogy a férfivá válás útjának is van egy ilyen végállomása. Mert ezt én nem tudom megmondani. De az biztos, hogy amikor útra indulunk valahova, akárhova is, akkor az nem csak úgy van, hogy bele a világba, hogy fogom, az nem út. Tehát az egy inkább az egy ilyen témfergés, vagy ilyen össze-vissza járkálás. Az nem egy út. Az út, az attól lesz igazán út, hogy van egy elképzelésünk. A minőségéről is van egy elképzelésünk, mert egészen másképp indulunk útra, hogyha ilyen, mint amit az elején felsoroltam, például üzleti útra megyünk, akkor egész más, ha város látogatni megyünk, mert ilyen körutazást teszünk Európába például, akkor az is egy más, és zarándokolni is, ugye egészen másképp indulunk útnak. De mindegyiknél tudjuk körülbelül azt is, hogy honnan hova jutunk, illetve azt, hogy milyen minőségbe megyünk rajta végig. És a férfi válás útja, na most azért igazán nehéz, én szerintem ezt jól megfogalmazni, mert nagyon nehéz ma ezeket a pontokat megtalálni, vagy kijelölni. Kijelölni nagyon nehéz, kijelölni, nem is tudjuk kijelölni, már megtalálni is nagyon nehéz, hogy mik voltak régen. Hogy hol van az a pont, amikor tól férfiként kezdünk el egymásról nyilatkozni, vagy arról a valakiről. Az még a fejemben van, hogy a fiatal emberek, mondtad Szabolcs, hogy te, neked kell egy ilyen plusz segítség, hogy útra keljél. Erről beszélgettünk már előző adásokban, hogy a régi törzsi kultúrákban, amikor beavatták a fiatalokat, az ifjúkat férfinak, akkor nem ők döntötték el, hogy akarnak menni. Tudták, hogy lesz egy ilyen, és várták ezt, nagyon szerettek volna rajta túl lenni, de tudták, hogy ez nagyon nehéz. Még az is benne volt, hogy néhányan lehet meg is halnak bele, de ők nagyon szerettek volna túl lenni ezen a nehézségen, hogy egy más minőségben legyenek jelen a közösség életébe, ők nagyon túl akartak ezzel lenni. De nem ők döntötték el, hogy melyik az a nap. Az a kultúra, amiben voltak, az döntött el, hogy mikor van ennek a napja. Ez azért egy újabb kérdés, hogy akkor a mi kultúránkban, amiben mi élünk, és ahonnan most ezt hiányolják, vagy úgy érezzük, hogy hiányzik ez a folyamat, vagy ez a minőségi változás, ez az érés nehezebben kézenfogható, az a kérdés, hogy vajon kijelöli ki ezeket a pontokat? Vajon milyen események indítják el ezt a fiatalt azon az úton? Vagy az embert, amikor már nem, ha már nem annyira fiatal? Tehát egy csomó olyan kérdés van, amire igazán nincs megnyugtató válaszunk. És ez az igazi gond, nem a férfival van gond, hanem azzal van gond, hogy nincsenek igazán jó válaszaink. Ma mindenféle válasz van, de igazán jó válaszok nincsenek. A szétszedett helyzet van. Mert azok az utak, amiket régen jártak, ma tudjuk, hogy nem járhatók. Akkor is jártak utakon, meg ma is járunk utakon, csak ma egészen másmilyen módon. Tehát hiába szeretnénk törzsi beavatási rituálékat tartani, én azt gondolom erről, hogy ez nem megoldás. Tehát lehet, ez egy nagyon jó kaland lehet, aki már belevág ebbe, de nem ettől lesz az én olvasatomban valaki férfi. Viszont akkor mitől lesz? Na hát ez itt a nagy kérdés, és majd ezen próbálunk még a következő adások mindegyikébe egy kicsit talán előrébb lépni. Következő adásban meg lehet, hogy azzal foglalkozunk, de hát figyeljék a Facebook oldalt, mert majd kiposztoljuk oda azt is, de én arra gondolok, hogy végül is a Gábor, amit te mondtál, az egy nagyon jó kis irány, hogy te térképet használsz, illetve hogy hát, hogy mit viszel magaddal. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy még mielőtt elindulnánk, azt hiszem, ez fontos lenne tisztázni, hogy akkor milyen eszközeink vannak az utazáshoz, illetve, hogy mi az, amit mindenképpen viszünk magunkkal. Akár jó kedvünkből, akár teherként. Gábor, még egy mondat, aztán lezárjuk, mert már túlszaladtunk az időn.
Azt hiszem, hogy ez egy izgalmas kalandnak ígérkezik ez az egész utazásos kalandunk, úgyhogy hallgassanak minket továbbra is.
Szabi, egy elköszönő mondat.
Legyen ez egy igazi lelki utazás. Kívánom a kedves hallgatóknak, akik hallgatnak minket, hogy ők is velünk együtt vágjanak bele ebbe az útba, és fejlődjenek lélekben velünk együtt.
Kedves hallgatók, ez a Férfi Sátor adása volt a Mária Rádióban, Fekete Vilmos műsorvezető búcsúzik Önöktől, illetve Dervarics Gábor is itt van, és ő is búcsúzik.
Áldott szép hetet mindenkinek!
Valamint Szebényi Szabolcs.
Jó éjszakát, a viszonthallás!
És két hét múlva jövünk újra, és folytatjuk a megkezdett utat.
Hírpercek.